hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy az Európai Uniónak gazdaságilag lenne előnyös Ukrajna EU-s csatlakozása, míg Magyarországnak politikailag is. A csatlakozási folyamat feltételei a kárpátaljai magyarságot is érintik, többi közt a nyelvkérdés tisztázása nélkül pedig nem folytatódhat a szomszédos ország beléptetése a 27 tagállam mellé. Ezt mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetője szerint hosszú évekbe telhet az uniós feltételek teljesítése, de amíg tart a háború, ez nem történhet meg. Interjú összeállításomban elsőként Demko Attilát, az MCC biztonságpolitikai szakértőjét kérdeztem. Ismét aktuálissá vált Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. Egyrészt a napokban a német külügyminiszter tett erre utalást, aki már negyedik alkalommal járt Kijevben, és arról beszélt, hogy ezt sürgősen napirendre kell helyezni, nem lehet elmenni emellett a kérdés mellett, illetve egy friss információ szerint, ugyanis Ukrajnának van egy uniós csatlakozásért felelős miniszterelnök helyettese, aki most bejelentette, hogy Ukrajna kész engedményeket tenni egy magyar politikai oldal szempontjából is kulcskérdés tekintetében ezek a kisebbségi jogok, azon belül is konkrétan arról van szó, hogy az ukrajnai kisebbségek anyanyelvi oktatásának ügyében hajlandó lenne a szomszédos ország engedményeket tenni. Mindezek tükrében, ugye ez csak néhány feltétel egyike, amit említettem, hogy áll most az ukrajnai csatlakozás kérdése esetlegesen Ukrajna oldaláról?
Ukrajna ugye tavaly nyújtotta be a csatlakozási kérelmét a háború elindulása után, és az Európai Unió részéről egy pozitív válasz érkezett, tehát Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa, ugyanakkor számos feltételt kell már a tárgyalások megindulásához is, tehát a fejezetek megnyitásához is teljesíteni. Ezek egyike a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos ukrán törvénykezés, ami nem csak a magyarok számára elfogadhatatlan jelen formájában, hanem például Románia számára is. Tehát azt ki kell emelni, hogy nem csak Magyarországnak vannak aggályai, meg a magyar nemzeti kisebbségnek vannak aggályai, hanem más országoknak is, és ez mindenképpen egy fontos pont, ahol Ukrajnának előrelépést kell elérnie. Nagyon fontos pont a korrupció kérdésköre, ami láthatóan a háborús helyzetben sem javult, tehát nagyon sok korrupciós ügy van jelenleg is Ukrajnában, de ezen kívül még vannak más nagyon fontos pontok is, a tárgyalások megkezdéséig, és akkor utána fejezetenként kell majd végigmenni. Itt 35 fejezetről van szó. Ahogy Magyarországnak is, mert minden csatlakozó országnak rengeteg joganyagot kell majd Ukrajnának átvennie, és nagyon-nagyon sok feltételt kell teljesíteni. Felmerült az, hogy Ukrajna kapjon kivételes bánásmódot, de azért ezt nagyon nehezen lehet a való életben megvalósítani, illetve hát még az egy nagyon nagy probléma, hogy a háború az nem, hogy nem ért véget, de nem is látszik, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy ez a háború lezárult. Tehát mindenképpen pozitív, hogy Ukrajna elindult az Európai Unió irányába, ez pozitív nekünk, magyaroknak is, hiszen így Ukrajna rá fog kényszerülni, hogy változtasson azokon a törvényeken, vagy remélhetőleg rá fog kényszerülni, amelyek súlyosan korlátozzák a kárpátaljai magyarságnak a jogait, de az út az nagyon hosszú. Tehát ugye Magyarország is, ugye nem álltuk háborúban, Magyarország is, más országok is egészen más, sokkal jobb helyzetben évtizednyi időt vártak, mire beléphettek az EU-ba. Mások már több mint egy évtizede várnak, van, aki ugye Törökország már jóval régebben vár a tagságra. Tehát azt mondanám, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, valószínűleg évtizedes folyamat. Nagyban függ, hogy a háború mikor és milyen feltételek mellett ér véget. Minél gyorsabban, annál gyorsabban juthat be Ukrajna az EU-ba, de semmiképpen sem lesz egy villámgyors folyamat.
Ugye ezeket a feltételeket egy 7 pontos reformcsomagban állította össze az Európai Bizottság, és a sajtószabadság, illetve az igazságügy megreformálása azok a kérdések, amiket már úgymond teljesített az ország. A fennálló kérdések, mint a pénzmosás elleni jogszabályok, vagy korrupcióellenes reformok, illetve amiket ön is említett, mi látszik most a legtávolabbi célnak, ami teljesülhet Ukrajna esetében?
Mindenképpen nagyon nehéz feladat a korrupció elleni harc Ukrajnában, hiszen sok évtizedes bejáratott szokások vannak. Érdemes Zelenszky elnöknek a korábbi karrierjéből a sorozatát megnézni ebben az ügyben, hogy a korrupció tényleg a mindennapi élet része volt, és sajnos úgy tűnik, hogy még az is, tehát ez egy rendkívül nehéz feladat, de attól tartok, hogy nem lesz egyszerű megállapodni a kisebbségi kérdésekben sem, hiszen Ukrajna 2014 után részben persze az orosz agressziótól félve, de nagyon kemény, minden korlátozó nyelvi és oktatási törvényeket hozott, és az ukrán közvélemény nem érti, hogy ezzel mi a gond, vagy legalábbis sok ukrán nem érti, tehát az ukrán kormánynak sem könnyű engedményeket tennie, de Magyarország, illetve Románia sem akar nagy engedményeket tenni, tehát mindenképpen nehéz tárgyalásokra fog sor kerülni.
Napirenden van egyébként még Európai Uniós szinten az enyhítés kérdése, ugye ezt is említette korábban, hogy volt szó arról, hogy mivel háborúdul az országban, emiatt enyhítik bizonyos feltételeket velük szemben.
Politikai kérdések, hogy valamit tud-e az Európai Unió enyhíteni, én nem látom azt, hogy erre nagy lehetőség lenne, hiszen akkor egy ország úgy kerülne be az Európai Unióba, hogy nem teljesítette az összes feltételt. Az más kérdés, hogy beszélni lehet erről, tehát biztatni lehet az ukránokat, ilyen jellegű nyilatkozatokat lehet tenni, de kikerülni a folyamatot, egy olyan folyamatot, aminek már megvan a maga szabályrendszere, vagy nagyon lerövidíteni, az szerintem nem lehetséges. Az biztos, hogy jóindulatúan fognak Ukrajnához állni brüsszeli részről, de a jóindulat az nem jelenti a teljes engedékenységet, és ahogy mondtam, rendkívül nagy megoldandó problémák vannak Ukrajnában.
Nem egy-két éven belül fog ez a folyamat, az uniós csatlakozás lezárulni, de most már egyre többen mondják, hogy a háború sem rövid távon fog véget érni, hanem inkább egy hosszú távú háborúval lehet számolni. Az Európai Unió szempontjából mennyire vannak ezzel kapcsolatban aggályok, hogy egy háborúban álló ország lesz uniós tagország, hiszen akkor már mondhatni, ugye egy uniós tagállammal áll háborúban Oroszország, azért az jelentősen átrajzolná a viszonyrendszereket.
Csatlakozásra nem fog sor kerülni úgy, hogy Ukrajna még háborúban áll. Az lehet, hogy nem lesz teljesen rendezett a területi vitája Oroszországgal, hiszen Ciprus is tudott csatlakozni, anélkül, hogy ugye a ciprusi török köztársaság is elfogadta volna Dél-Ciprus, tehát gyakorlatilag az Európai Unió által elismert ciprusi állam fennhatóságát. Tehát területi kérdés maradhat az EU esetében, a NATO esetében még ez sem, viszont élesben menő háború az nem lehet. Tehát az Európai Unió így nem fogja felvenni Ukrajnát, és ez a háború bár el fog valószínűleg húzódni, de azért talán nem több évtizedig.
Ez igaz a NATO csatlakozásra is, hogy addig nem lehet Ukrajna sem NATO tag, amíg háborúban áll?
A NATO csatlakozásra még inkább igaz. Nem csak az, hogy addig nem lehet NATO tag, amíg háborúban áll, hanem addig sem lehet NATO tag, amíg területi vitája van. Ha nem sikerül Oroszországtól visszaszerezni minden ukrán területet, ami 10 év múlva, és szeretne Ukrajna NATO-hoz csatlakozni, akkor bizony Ukrajna előtte egy nagyon nehéz döntés lesz, hogy vagy elfogadja a területi státuszkót, hivatalosan is, mondjuk a Krímre utalok, vagy nem lép be a NATO-ba. A NATO semmiképpen nem fogja úgy felvenni Ukrajnát, hogy egy nyílt területi vitája van, hiszen adott esetben az összes NATO tag, többi NATO tag háborúban találhatná magát Oroszországgal, illetve a NATO csatlakozásnak alapvető feltétele, hogy a többiek biztonságát növelje az új csatlakozó tag. Ukrajna akkor, hogyha egy területi vitát hozna be a szövetségbe, akkor nem növelni a többieknek a biztonságát, és valószínűleg nem egy olyan ország lenne, ami megakadályozná a NATO csatlakozást. Tehát a NATO bizonyos értelemben még sokkal szigorúbb ebben a tekintetben, mint az Európai Unió.
A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyvezetőjével, Demko Attilával beszélgettem. Arról, hogy a háború milyen tekintetben szabhat gátat az Európai Uniós csatlakozásnak, illetve a gazdasági szövetségnek milyen céljait szolgálhatja a folyamat felgyorsítása, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, Anton Bendarzsevszkit kérdeztem. Egyetértesz-e azzal, hogy amíg nincs vége a háborúnak, addig nem lehet szó uniós csatlakozásról?
Én azt gondolom, hogy Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása egy legalább 10 éves folyamat, de lehet ennél hosszabb is, és ezzel alapvetően bízunk abban, hogy a háború korábban fog véget érni, mint hogy az uniós folyamat lezárulnak. Alapvetően egyetértek ezzel a kérdésfeltevéssel, amíg háború van, addig nem lehet szó Ukrajna-EU-s csatlakozásáról, de a kettő most jelenleg nem üti egymást, mert azok az előkészítő lépések, amelyeket Ukrajna Ukrajnának meg kell tennie az EU-s csatlakozáshoz, azok egyébként is olyan sok időt vesznek igénybe, hogy alapvetően addig tud haladni a lépések teljesítésével.
Nehéz megjósolni, hogy végződik a háború. Ugye vannak ezek a bizonyos szakadár területek, egyes részeken már Oroszország választásokat is tartott saját vezetőivel. Hogy látod, lehet-e olyan vége a folyamatnak, ami ezt akár kiküszöbölheti? Ez a kérdés hogyan alakulhat a jövőben?
Ugye ez egy nagyon cseles kérdés, hogy vannak-e vitatott területek, vagy nem. De ugye Ukrajna esetében erről nem beszélhetünk, hiszen a nemzetközi jog és az ENSZ országai, az Európai Unió minden országa elismeri Ukrajna területi integritását, és azt mondja, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt lévő területek, ezek nem valamiféle ukrán igények, hanem ezek jelenleg is Ukrajna részét képezik, csak átmenetileg orosz megszállás alatt vannak. Beleértve a Krím-félszigetet is, tehát sem a nemzetközi jog, sem az Európai Uniós gyakorlatok nem ismerik el ezeket a területeket orosz területnek, tehát ilyen szempontból nincs egy jogi ellentét, és igazából a döntéshozók leginkább csak időkérdésének kezelik, hogy ezeket a területeket Ukrajna mikor kapja vissza, de területeknek a visszavétele nem feltétele az uniós csatlakozásnak. Az unió nem egy katonai szövetség, ott nincs katonai vetülete annak, hogy átmenetileg egy ország területének egy részét, hogy egy másik ország tartja megszállás alatt.
Kicsit szkeptikusnak hangozhat a kérdés, meg lehet, hogy túlmutat talán a beszélgetés keretein, de azt gondolom, hogy ha addig nem csatlakozhatnak, amíg tart a háború, vagy hát addig ez nem érhető el, akkor az EU által támasztott feltételek teljesítése tulajdonképpen milyen céllal történik most, hiszen úgy tűnhet, hogy egy háborús szituációban ez az ország számára is sokkal nehezebb most teljesíteni.
Így van, itt beszélhetünk ilyen kettős dologról. Ukrajnának érdekében áll most minden lehetséges fronton gyorsítani az EU-s csatlakozást, hiszen az ország egy külső agresszió áldozata, az Európai Unió országainak a szimpátiáját kapta meg, és úgy érzik, hogy ez lehetőséget teremt számukra, hogy sokkal nagyobb ugrásokat megtéve sokkal gyorsabban csatlakozzanak az Európai Unióhoz, mint hogyha más helyzetben lennének. Azért vannak olyan országok, hogy jelenleg 7 tagjelölt ország van, amelyek Európai Unió csatlakozásra várnak. Vannak országok, amelyek évtizedek óta, Törökország 1987-ben nyújtotta be a csatlakozását, ugye hivatalosan 1999-ben fogadták el Törökországot, mint tagjelölt országot, de vannak más országok is a Balkánon, amelyek a 2000-es évek eleje óta megkapták ezt a státuszt, de még mindig nem teljesítették az EU-s normákat. Az Európai Unió 8 ilyen lépcsőfokot határoz meg, amelyeket ugye teljesíteni kell, és Ukrajna jelenleg a negyedik lépcsőfokon, hogy megkapták a tagjelölt státuszt. Ezután a következő lépcsőfok lenne, hogy az ötödik lépcsőfok a harmonizáció az Európai Uniós jogszabályokkal és törvényekkel. Aztán a következő lépcsőfok lenne, hogy az ország elérje legalább minimum szintet a bizonyos gazdasági kritériumokban. A hetedik lépcsőfok pedig egy referendumnak a megtartása lenne, és a nyolcadik már konkrétan ugye az EU-ba lépés lenne. Tehát Ukrajna jelenleg a negyedik lépcsőfokon helyezkedik el. Számos ország mindig a negyedik lépcsőfokban vannak, például a Szerbia, amelyek már az ötödik lépcsőfokban járnak. Tehát más országok esetében ez egy nagyon hosszú folyamat, amely éveket vagy évtizedeket ölel át. Ukrajna abban bízik, hogy az EU-s szimpátia lehetővé teszi, hogy esetleg felgyorsítsa ezt a folyamatot. De ugye azért mondtam, hogy ez egy kettős helyzet, mert valóban nehéz beszélni reformokról egy olyan országban, amely jelenleg mondjuk mellőzi a politikai versenyt, hogy a bizonyos pártok be vannak tiltva háborús helyzet miatt, vagy háborús cenzúra van.
Az Európai Uniónak mennyire lehet célja itt Ukrajna csatlakozása? Ugye rengeteg támogatást adnak az elmúlt másfél évben az ország számára. Lehet-e ez esetleg egy szempont, hogy ezek valamilyen szinten megtérüljenek, nem feltétlenül anyagi értelemben, de mondjuk azáltal, hogy uniós ország lesz Ukrajna, majd szorosabb együttműködéseket lehet kötni, amik később akár persze gazdasági értelemben is megtérülnek.
A gazdasági értelemben mindenképpen ez egy pozitív előrelépés lenne az Európai Unió számára, ha Ukrajna csatlakozna. A politikai értelemben ez már megint csak egy nehéz kérdés, hiszen egy olyan ország kapna szavazati jogot az Európai Unión belül, amely nem biztos, hogy demokratikus fejlődését tekintve azon a szinten áll, mint más EU-s tagállamok. De gazdaságilag, ugye ne feledjük, hogy Oroszország után ez Európa második legnagyobb országa, az egyik legnagyobb lakossággal rendelkező ország, rendkívül jó mezőgazdasági feltételekkel, nem beszélve arról a helyreállítási folyamatról, amely esetleg a háború után megkezdődhetne, és ahol Európai Uniós cégek részt tudnának venni. Tehát ezek elsősorban gazdasági lehetőségek, és hogyha ilyen szemmel nézzük Ukrajna csatlakozását, akkor előnyt élvez Magyarország számára, ugye a kisebbségvédelem miatt lehet egy pozitív előrelépés, hiszen ami esetleg az Európai Unión kívül nem sikerült, tehát biztosítani a Kárpátalján élő magyaroknak a jogait, ez esetleg az Európai Uniós csatlakozás miatt sikerülhet.
Az elmúlt percekben az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, Anton Bendarzsevszkit hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Felpörgeti az otthoni adatforgalmat az 5G technológia. A Yettelnél éves szinten csaknem megkétszereződött az otthoni internetezés átlagos adathasználata, és a legtöbb adatot az 5G-s felhasználók generálták. Szafonov Olga, a társaság lakossági kereskedelmi igazgatója elmondta, az 5G-t használók adatforgalma egy év alatt 82%-kal nőtt, ami jelentősen meghaladja a teljes mobilhálózatukon tapasztalt 18-35% közötti növekedést. Sipos Anikó interjúja.
Korábban az otthoni internet az egyet jelentett a vezetékes internettel. Ez az utóbbi időszakban már a mobilnet felé hajlik, viszont az 5G az mennyire mérföldkő, mennyire hoz új korszakot az otthoni internetezésben? Mi látható most a magyarországi fejlesztések alapján?
Olyan szempontból jelent újdonságot, hogy az 5G egy sokkal gyorsabb, sokkal stabilabb élményt tesz lehetővé az ügyfeleknek. Mit tudom én, amikor videót néznek, streamelnek, akkor egy sokkal megbízhatóbb hálózatot jelent az 5G. Úgyhogy olyan szempontból mérföldkő, hogy egyszerűen csak fel tudja már venni a versenyt a vezetékes technológiákkal. Mondjuk ez 10 évvel ezelőtt még nem volt így, a 4G-nél is még kérdéses volt, a 4G technológiánál. Az 5G technológiánál azt mondhatjuk, hogy akár gigabit sebességre is képes, pont úgy, mint egy vezetékes hálózat.
A 4G és az 5G között hogyan lehet még különbséget tenni? Átlag felhasználóként ugye azt gondolnám, hogy a 4G bőven elég, de az 5G-nek tudjuk, hogy vannak ilyen nagyon villámgyors, nagy sávszélességű, stb. Jellemzői. Ezeket nem csak a cégek tudják jól kihasználni, hanem ahogy említett néhány példát, egy lakossági felhasználónak is jót tehet az, ha 5G-re vált?
Persze, ezt inkább úgy mondanám, hogy ez egy sokkal gyorsabb autópálya, mint ami eddig volt. Alapból egy hálózatnak, egy mobil, de egy vezetékes hálózatnak is van kapacitása, áteresztő képessége. A Yettelnél egy nagy hálózatmodernizációs projekt végéhez kezdünk érkezni. Ennek köszönhetően most már 2-3-szor kapacitással tudjuk az ügyfeleinket kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy egy ügyfélre sokkal nagyobb, hogy is mondjam, a szélesség jut, sokkal több gyorsaság jut, és az 5G-nél pedig ez a kapacitás, ez többszörös. Tehát az 5G sokkal nagyobb kapacitásra képes, mint a 4G volt. Ezért azok az ügyfeleink, akik 5G-re váltanak, ők sokkal gyorsabb, stabilabb élményt realizálhatnak, és hát mondom, észre se veszik a különbséget a között, hogy vezetékről jön, vagy mobilról jön az internet.
Hogyha az 5G lefedettséget nézzük országos szinten, akkor hol tartanak ezek a hálózatfejlesztések? Hol lehet elérni 5. generációs megoldásokat könnyebben?
Sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy városban, kisebb falvakban, településeken ez vegyes. Ami nagyon fontos, hogy a mobil technológia attól is függ, hogy elér-e a lakásba a jel. Nem minden lakásban, nem minden szögben ér el a jel. Magyarországon több millió cím van egyébként, és abból egy 2,5 millió címen megbízhatóan szolgáltat már a Yettel is otthoni internetet.
És hol használják előszeretettel, tehát ahol mondjuk így látványosan terjed az 5G alapú megoldása a nagyvárosokban? Tudom, hogy említett, hogy az épületektől is függ, de mégis, hogy milyen tendenciát látnak ebben?
Ez nagyon érdekes, mert az ügyfeleinktől is rendszeresen kérünk visszajelzést, ugye hol használják. Nagyon változatos. Van benne olyan is például, hogy Balatonfelvidéken, ahol nincsen vezetékes internet, vagy Tanyavilágban, ahol nincsen vezetékes internet, de vannak a nagyvárosoknak, vagy akár Budapestnek a belvárosi részein azok az utcák, ahol nincsen megfelelő, vagy új modern vezetékes hálózat, vagy nagyon nehéz építeni műemlékes közegbe, úgyhogy elég vegyes, azt mondanám.
A technológiai fejlesztések mellett ugye az is látszik, hogy egy folyamatosan növekvő adatéhség van, úgymond a világban, egyre több adatot fogyasztunk. Ebben hol tartanak a magyar felhasználók? Mi az, ami legjobban eszi az adatot, úgymond, vagy pörgeti az adatforgalmat? Ebben Magyarország akár európai vagy globális térképen hol helyezhető el az önök tapasztalatai alapján?
Azt látjuk, hogy az ügyfeleknek az adatéhsége egyre csak nő és nő. Például az otthonnetes ügyfeleinknél egy év alatt 82%-kal nőtt az, hogy mennyi adatot használtak. Tehát majdnem megduplázódott az, hogy mennyi adatot használnak a hálózatunkon, és különösen az 5G-s ügyfeleink, akiknek ugye gyors és széles lehetőségük van annyi internetet használni, amennyit csak szeretnének, úgyhogy elképesztő ez az adatéhség, ez látszik. Egyébként a Jettelnél az egész mobilhálózatot nézve átlagosan 18-35%-kal nőtt az adathasználat, ha nézzük, aki 5G-s otthon internetet használ, náluk 82%-kal, úgyhogy elég nagy az adatéhsége az ügyfeleinknek.
És eszközök terén mi látható, kiemelhető-e bármi? Tehát, hogy okostelefonról való adatforgalom évek óta kiugróan megnőtt, vagy otthoni ugye streaming szolgáltatások tolják felfelé az adatforgalmat. Ebből ki tudna emelni, ami mondjuk olyan nagyon látható, hogy ebbe az irányba megy most el a felhasználás?
Azt látjuk, hogy egyre több streaminget használnak az ügyfeleink. Ugye streaming alatt azt értem, amikor nem egy lineáris tévécsatornát néznek, hanem valamilyen streaming szolgáltatónak a tartalmait nézik. Pláne az esti órákban látszik, hogy hogyan nő a klasszikus tévé felhasználás, és hogyan alakul át egy streaming felhasználásá, az a legnagyobb adatzabáló a hálózatunkon.
Az elmúlt percekben a Jettel Magyarország lakossági kereskedelmi igazgatóját, Szafonov Olgát hallották. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.